Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs Jobbágyi Káplánnal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Tisza párt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós Migrációs Paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2024. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Landnárt Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor Palota elé Súlyog Tamás és több állami intézmény vezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Megerősítette változatlan negatív kilátással Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását az eddigi befektetési ajánlású szinten a Fitch Ratings. Korábban a Standard & Poor's és a Moody's is hasonlóan döntött. A pénzügyminiszter a legutóbbi döntése úgy reagált, bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Kármán András beszámolt arról is, az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel, és részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes Alsóörs, illetve Balatonalmád is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba, naponta indulnak a hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Legalább 12 embert lőttek meg egy fesztivál közelében az Egyesült Államok beli Ohio-i Toledo-ban. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottakat nagy erőkkel keresik. Az áldozatok nincsenek életveszélyben. Ismét támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Az amerikai erők iráni drónokat és radarállomásokat támadtak, Teherán pedig rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjaira. Washingtoni közlés szerint az amerikai támaszpontokon nem sebesült meg senki és károk sem keletkeztek. Iráni drónok a múlt héten Kuvait nemzetközi repülőterét is támadták. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet saját védelmük érdekében. Pete Hegseth egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, nem sokkal azután, hogy lemondta részvételét a nyugati szövetségesek II. Világháborús normandiai partraszállásának évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Kápolnák, ott vannak utcáinkon, tereinken, temetőinkben, faluszéleken és a szőlőhegyeken. Legtöbbjüket talán észre sem vesszük, pedig akár nap mint nap a szemünk elé kerülnek. A kápolnák a legtöbb emberben jó érzéseket keltenek, talán mert nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy könnyen befogadható legyen a bennük rejlő varázslatos világ. A kápolnák.hu egy hely, ahol ön is rátalálhat a saját kápolnájára. Idézem a kápolnák.hu honlap néhány gondolatát. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Egy jó ideje böngésztem már a honlapot, mire elhatároztam, hogy elbeszélgetek üzemeltetőjével, Cetis Róbert fényképésszel. A most következő riport Tatabányai otthonában készült. Egy kis statisztikával kezdem. Fotózott kápolnák száma 1456, elkészített képek száma 4575, és a megírt történetek száma kereken 100. Lehet, hogy már ennél több kép is készült, vagy több kápolna is felkerült azóta a térképre. Hogyan kezdett el kápolnákkal foglalkozni, miért?
Én egy fényképész vagyok, természetfotókat készítettem már gyakorlatilag középiskolás korom óta, és egyszer eldöntöttem, hogy elhatároztam azt, hogy szeretnék kápolnákat fotózni, szép szőlőhegyi kápolnákat, elkezdtem utána nézni az interneten, hogy kiválasztom a megfelelő helyszíneket, és hát meglepődve tapasztaltam azt, hogy gyakorlatilag nincs ilyen honlap. Tehát nincs olyan honlap, ami segítene abba, hogy én szép szőlőhegyi kápolnát szeretnék fotózni, hogy akkor hova is menjek.
Itt a Tatabánya környékén akartam?
Nem, valahol Magyarországon. Leginkább a Balaton felvidéken gondoltam, de ugye volt egy-kettő kiemelkedő, a Szentgyörgyhegyi kápolnák azért össze voltak foglalva, meg volt egy-két hely, de igazából, hogy ez egy ilyen szabad választás lehetett volna, olyan nem volt. És akkor gondoltam arra, hogy ezt meg kell csinálni, ezt a munkát valakinek, és én úgy döntöttem, hogy nem csak ezeket a külterületi, vagy nem csak ezeket a szőlőhegyi kápolnákat fogom akkor megnézni, hanem fölkeresem Magyarország valamennyi kápolnáját. Gyakorlatilag így indult az egész.
Hát nem kis vállalás. Mikor kezdődött?
Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt. Igazából, hogy mekkora vállalás ez, akkor fel sem tudtam mérni. Könnyű úgy belevágni valamiben, amikor az ember nem tudja, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét, mert az ember akkor csak elkezdi csinálni mindenfajta kényszer nélkül. Ugye ezt másképp nem lehet csinálni, csak élvezettel. És gyakorlatilag ez a szenvedély az, ami vitt előre, és azóta is visz gyakorlatilag. Sokszor kérdezik azt, hogy nem szoktam megunni egyáltalán a kápolnáknak a fotózását, minden kápolna más. Egyébként is, hogyha ugyanahoz a kápolnához kétszer visszamegyek, akkor nem ugyanazok az időjárási körülményeket találom, nem ugyanazokat a napszakokat, tehát mindig más arcát mutatja még egy kápolna is.
Mitől kápolna egy kápolna?
Na ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogyha ennek próbálom utána nézni, akkor olyan nagyon egyértelmű definíciót nem nagyon lehet rá találni. Ugye az én a katolikus lexikonban azért megnéztem, hogy mit mondanak kápolnának, és nagyjából én azt tudom mondani, hogy számomra a kápolna az, ami egy templomszerű, egy kis templomszerű épület, amit nem elsősorban az egyházi hivatalok építenek, hanem magánemberek, vagy kisebb családok, baráti társaságok, elsősorban azért, hogy a hitéletüket tudják hogy gyakorolni, vagy sokszor vannak ugye olyan kápolnák is, amikor azért építik őket, hogy valaminek emléket állítsanak.
És kívülről, belülről sok esetben ezek már annyira használaton kívül vannak, hogy bejutni nem egyszerű.
Kápolnákba bejutni valóban nem egyszerű. Ugye én is a honlapon egy csomó kérést szoktam kapni, telefonhívást, meg e-mailt, hogy hogyan lehet bejutni. Én megmondom őszintén, hogy meg sem próbálok bejutni ezekbe a kápolnákba. Ugye engem úgy kezdett érdekelni a kápolna, hogy mint a tájnak a része. és tulajdonképpen az, hogy belülről milyen egy kápolna, ebből a szempontból számomra nem is igazán lényeges. És nagyon-nagyon szerettem az olyan kápolnánkat, amik most nem azt mondom, hogy romkápolna, de amin látszik az, hogy korábban milyen lehetett, az egész környezete elvadult, van egy kicsit ilyen vadromantikus hangulata. Ezeknek is megvan a hangulata, ezeknek a kápolnáknak. Tehát nem csak a felújított kápolnák azok, amik szépek tudnak lenni.
Igen, valahogy úgy fogalmazott a honlapon a kápolnák.hu-n, hogy kapocs a természet és az ember között?
Szerintem igen, legalábbis számomra igen, egyfajta kapocs.
Mi volt az első kápolna, hova indult, honnan indult?
Hú, ezt nem is tudnám megmondani, hogy mi volt az első kápolna. Én azt gondolom, amikor ebbe belevágtam, akkor elmentem egy céghez és kibéreltem egy lakóautót, és akkor néhány hétre akkor nyakomba vettem az országot, és akkor, ha minden igaz, akkor Nyugat-Magyarországon kezdtem el. Győr-Moson, Sopron megyében, Vas megyében kezdtem el kápolnákat fotózni, úgyhogy valahol szerintem ott kell az első kápolnákat. Hát ennek mindjárt így álltam meg, tehát nem csak úgy, hogy most megnéztem, hogy mi a környékem a legközelebbi kápolna, hanem komoly elhatározás volt.
Megáll valahol, meglát valakit, megkérdezi, van-e kápolna, és igen, merre induljon? Hogy lehet megtalálni ezeket?
Nem, szerencsére azért most már az interneten, és ezelőtt 10 évvel ezelőtt is az interneten már ezeknek nyoma van. Tehát valahol ezeket meg lehet találni, nyilván nagyon-nagyon sok kutató munka ez, de alapvetően én így dolgozom, hogy az interneten keresem a nyomát, és most már azt mondom, hogy többnyire be is lehet azonosítani, hogy nagyjából mi hol van, ha pedig nem, akkor elmentem a faluba, elmentem a kocsmába, és ott biztos útba tudtak igazítani, hogy hova kell menni.
És mennyivel tudunk többet a magyarországi kápolnákról az ön kutatásai nyomán? Tehát mondjuk mindegyiknek megvan a GPS koordinátája?
Ez így van. Hát azért kutatásnak azért ezt semmi esetre sem mondanám. Tehát én egy fényképész vagyok, aki felkeresi Magyarország kápolnáit.
De csak készül egy kataszter.
Így van. Már a honlapon is egyébként úgy szerepelnek, hogy ezek nagyon pontos koordináták alapján. Nyilván nekem van egy Excel táblám, amiből én dolgozom, egy hatalmas Excel tábla Magyarország teljegységeire van bontva, és gyakorlatilag azokból az információkból jelenítek meg ezen a honlapon. Sokkal több olyan információ van, ami a jelen pillanatban a honlapon még nincsen meg, mert az a tervem, hogy szeretnék először egy teljes listát adni a honlapon, és utána egy csomó minden új információt is meg fog tudni ott jeleníteni, amik jelen pillanatban egy Excel táblában készülnek.
Akkor ez nem egy vallási indítatás volt, ami ide vezetett végül, hogy megszületett a kápolnák.hu?
Nem, egyáltalán. Tehát vallási indítatás nem volt ebben az egészben. És nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy a vallásos emberekhez közel állnak a kápolnák, de majd, hogy nem azt mondom, hogy aki nem vallásos, azokhoz is legalább ennyire közel állnak.
Mi a titkuk?
Ez egy jó kérdés. Valószínűleg szerintem az a titkuk, hogy ezeket tényleg emberek a saját elhatározásukból építették ezeket az épületeket, és olyanok, hogy emberléptékűek maradtak. Tehát nem akarnak sokkal-sokkal többnek sem látszani, és nem akarnak más funkciót betölteni. Mert itt azért az a lényeg, hogy ha épül egy kápolna, akkor az embereknek épüljön az a kápolna. És a kápolnák általában zárva vannak. Hát miért vannak zárva? Mert féltik őket. De annyira jó példák vannak teljesen nyitott kápolnákról, olyan kápolnákról, amik településektől távol vannak. Ott van a Galgamácsai kápolna. Azt egy magánember építette.
Tudom, voltam benne.
Az egy fantasztikus hely. És hogyha ön is volt benne, látta, hogy az nem két fillérbe került az a kápolna.
Találkozott olyan emberrel, aki mondjuk kápolnát épített, valami fogadalmat tett, és utána neki állt?
Találkoztam ilyennel, igen, persze. Tehát van ilyen magánkápolna, amikor valakinek gyakorlatilag a magánudvarán van, de be lehet menni, meg lehet nézni. Persze, többen is találkoztam és beszélgettem.
Az én honlapján fel van osztva a megyékre a kutatási terület, és ott rögtön megtudjuk, hogy egy-egy megyében hány kápolna is van. Arra kértem, hogy egyet-egyet, ugyanis történeteket is gyűjt, emeljünk ki. Kezdhetjük Hevessel, ha már onnan jöttem. Közben nézegetjük a fotókat, ebből egész sok ismerős nekem is.
Én azt hiszem, hogy például a Füzesabonyi kápolna, ez a Szent Vendel kápolna, szerintem ezt már azóta talán el is kezdték felújítani, mint hogyha valami ilyesmi információk lettek volna róla, hogy ezzel szeretnének foglalkozni. Egyébként a kápolnához egészen érdekes dolgok fűződnek, mert amikor elkezdtem ennek utána nézni, akkor mindenféle, hát nem tudom, hogy nem is tudom most, hogy fogalmazzak önnek, hogy milyen oldalakon találni. A lényeg az, hogy itt valamiféle radioaktív kisugárzást mérnek ebben a kápolnában, valamilyen sztori, és egészen sokan is foglalkoztak ezzel a témával. Az is lehetséges, hogy csak egyébként a kőzetekből, amiből épült a kápolna, annak van egy ilyen kis radioaktív kisugárzása. De ez mennyire komolyan vehető azt ezért. De egy érdekesség, tehát eszembe jutott ez most, ahogy nézegettük.
amikor legutóbb kint voltam, akkor tették rá a huszártornyot.
Ez is érdekes egyébként, hogy ez is egy jó példája egyébként ez a kápolna, amit az előbb beszéltünk róla, hogyha van egy romkápolna, az is romjámmal is tud nagyon impozáns lenni. És szerintem például ez a füzesabonyi kápolna is egy ilyen.
Igen, most már felújították a Gyöngyösi Kálváriát.
Erre is emlékszem erre a kápolnára. Ezt drónról tudtam, csak ugye ez teljesen körbe volt zárva, nem is tudtam bemenni, és csak drónról tudtam lefotózni, de akkor ezek szerint ez is már. Ugye annyi idő eltelik, most már lassan 10 éve fotózom ezeket a kápolnákat, ugye nagyon sok olyan kápolna van, ami akkor még romkápolna volt, és most már elkezdték őket felújítani.
Vagy fordítva, még romosabb lett.
Mert igen, sajnos igen, olyan is van. Sőt, azóta össze is dőltek.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mi volt a szívecsüske? Volt ilyen?
Borsodban én ugye néhány évig Miskolcon laktam, és én meglepődtem azon, hogy ez nagyon rég volt, még 20 évesen ott a Miskolci Egyetemre jártam, és nagyon meglepő volt az, hogy milyen szép kápolnák vannak még Miskolcon is. Most ennek a nevét nem is tudom, mert nem is írtam ki valamiért, de ez egy gyönyörű szép kápolna Miskolcon. Tehát ez egészen meglepő volt.
Ez a Kávária.
Ez a Kávária? De igen, ez a Kávária. Ez a Kávária kápolna. Ez gyönyörű szép. És maga a hely is egyébként.
Valami történet fűződik valamelyikhez? Érdekes történet? Ezeknek hogy jár utána?
A történeteknek? Igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, ugye én alapvetően webfejlesztéssel foglalkozom, és igyekszem olyan honlapokból tájékozódni, amelyek hitelesek. Most az más kérdés, hogy én hitelesnek tartok mondjuk egy önkormányzati honlapot is, azért volt már olyan, hogy nem valós információk szerepeltek egy önkormányzati honlapon is egy kápolnával kapcsolatban. Természetesen ilyen tévedések vannak, de főleg egyházi honlapokon, főleg önkormányzati honlapokon szoktam gyűjteni kápolnákról történeteket. Elsősorban az érdekel egyébként, hogy kik építették és mikor építették ezeket a kápolnákat, mert szerintem abból egy nagyon érdekes statisztikát szintén majd a végén össze lehet rakni, hogy mely időszakban épült Magyarországon a legtöbb kápolna. Azért ez most már látszik, hogy gyakorlatilag a nagyon nagy többsége az 1700-as, 1800-as években épült. Amit én csak érzésre tudok mondani, erről még statisztikám nincsen, de nagyon-nagyon jól látszik az is, hogy ahova német ajkú embereket telepítettek be, ott feltűnően sok kápolna van. És ugye azért ezt tudjuk Németországról és Ausztriáról is, hogy ott is rengeteg-rengeteg kápolna van, tehát hogy ez biztos, hogy meglátszik Magyarországon is.
Itt Komárom-Esztergom megyében?
Komárom-Esztergom megyében akkor hát itt mindenképpen a szülőfalomnak a kápolnáját mondanám, a Kecskédi kápolnát. Gyerekkorom óta is jól ismerem, ott még van egy kis domb is előtte, gyerekkorunkban ott szánkoztunk, bár kápolnaként csak egy, nem is tudom, az utóbbi időben létezik, mert egyébként magtárként meg mindenféleként funkcionált az a szocializmus időszakában. Most újra a kápolna, hétvégente kijárnak oda nyáron a helyi idősek, és ott imádkoznak gyakorlatilag, meg énekelnek a kápolnában.
Oh.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Cetis Róbert fényképésszel az általa üzemeltetett kápolnák.hu honlapról.
Aztán van itt ez a tatabányai kápolna, ezt mindjárt keresem ezt is. Ennek megpróbáltam utána menni, elég alaposan itt a könyvtárban, ennek a történetének is fűződik hozzá sok minden legenda is. Ezt a kápolnát újraépítették, tehát ez teljesen...
Tatabánya kálvári a kápolna.
Így van, ez egyébként nagyon-nagyon szép helyen van, és ezt a kápolnát ezt teljesen újjá is építették. Ez szinte földig volt rombolva. Nagyon sok olyan kápolna van egyébként, hát ott van a Hudaörsi kápolna is. Nagyon-nagyon sok olyan kápolna van, amit aztán újjáépítettek, és valahogy az az érdekes ezekben, hogy az embernek szinten fel sem tűnik, hogy korábban az nem volt ott. Tehát ez is nagyon jó példázza azt, hogy mennyire részévé tud válni a tájnak, mert ott van egy Budaörsi kápolna, amit szintén újjáépítettek, és az ember az érzés, hogy az mindig is ott volt, de ugyanezt mondhatjuk a tatabányai kálvária kápolnáról, és hogy az az érzés az emberek, hogy ez ott pedig nem volt ott, mert ezeket újjá kellett építeni teljesen.
Nagyon sok szőlőhegyi kápolna van a Balaton felvidéken. Melyik a kedvence?
Igazából én a Szentgyörgyhegyi kápolnákat, hogyha azt mondhatnám, hogy kedvencet ki kéne választani, akkor a lengyel kápolnát mondanám. Korábban az egy nagyon érintetlen hely volt, a lengyel kápolna környéke. Most ott valaki nyitott ott, nem tudom én, valamiféle, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen, nem tudom milyen helyet, nem tudom milyen jó szó erre, de egy kicsit eltűnt ott a kápolnának a varázsa. Amikor túráztunk is, akkor is nagyon sokat jártunk a lengyel kápolna környékén, nyilván amikor a kápolnákat fotóztam akkor is, és az utóbbi néhány évben voltam ott, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy egyébként az érintetlen hely, amilyen volt a lengyel kápolna környéke, az egészen megváltozott.
Egy ilyen vendéglátós lesz, nem?
Igen. Egy ilyen trendi hely. Ezt a szót kerestem, egy ilyen trendi hely lett belőle. Egy kicsit más érzése van most szerintem ott, amikor az ember ott jár, mint korábban volt.
Baranya? Van ott valami emlékezetes kápolna?
Baranyában, ami mondjuk feltűnt, az a nagyon sok kerítés kápolna, ami kifejezetten Baranyára jellemző. Rengeteg van belőlük. Ugye ezek általában valami magánudvarok előtt vannak, vagy félig meddig magánudvarba beépülve, és az is a tapasztalat volt, hogy ezeket egészen rendben tartják, ezeket a kerítés kápolnákat. Nyilván sokkal kisebbek, gondolom körmeneteknél használták őket, de rendben tartják, és egyébként ez a jó mondjuk a falusi kápolnákkal, hogy azt tapasztaltam nagyon sok esetben, hogy vannak emberek, akiknek ez fontos, és tényleg rendben tartják. Nem várnak érte semmit, nem kérnek érte semmit, egyszerűen csak fontosnak tartják azt, hogy a kápolnákat rendben tartsák.
Van olyan, nyilván a vallás összetételéből is adódóan egy-egy megyének, ahol kevesebb a kápolna.
Igen. Azt mondhatjuk, hogy bár az alföldi kápolnák nincsenek még feltöltve, nagy részük még nincs is feltöltve, de azért az egészen biztos, hogy az alföldön lényegesen kevesebb a kápolna, mint az ország többi részében. De egyébként, ha már az alföld, akkor azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb kápolnái azok Békés megyében vannak. Nem mondom azt, hogy a legjobb állapotúak, mert messze nem ott vannak a legjobb állapotban a kápolnák, de hogyha magukat az épületeket nézzük, akkor szerintem a legszebb kápolnák azok Békés megyében vannak.
Ez a legújabb feltöltés?
Igen, a Békés megyei kápolnák is szinte már teljes egészében megvannak, csak még nem végeztem a honlapra való feltöltésükkel.
Akkor ez még új élmény. Miért ott a legszebbek?
Szerintem a Békés megyei kápolnáknak a nagy része azok kastélyokhoz kapcsolódtak. És nyilvánvalóan, tehát akkor volt pénz és volt igény is arra, hogy nagyon szép kápolnákat építsenek. És azért ezeknek az épületeknek a nagy része megmaradt romosan, az igaz, vagy nagy részük romosan, de egyébként romaiumban is nagyon szépek ezek a kápolnák.
Valamiből kiindulni, hogyha felújítanák egyszer.
Így van.
Budapest, az milyen hely ilyen szempontból?
Hát Budapest a kápolnafotózás szempontjából nem a legjobb hely. Vannak azért szép kápolnák is Budapesten, inkább azt mondom, hogy Budapest környékén. A budapesti kápolnák egyébként pedig annyira körbe vannak épülve, hogy igazából fotósként nagyon nagy élvezetet nem jelent a fotózásuk, inkább kihívástak mondanám. És hát meg nagyon sok olyan kápolna is van Budapesten, ami azért nem is feltétlenül kápolnának néz ki. Én nem akarom megítélni egy kápolnáról, hogy az szép kápolna vagy nem szép kápolna. Mindent föltöltök. Nyilvánvalóan, hogyha egy miséző helyet kerestek csak, és mondjuk megvásároltak egy kádárkockát, a falunak nem volt temploma, és ott tartották a miséket abban a kápolnában, akkor ezeknek a többség azért nem kerül fel a honlapra, mert ezek egészen más indítatásból készültek ezek a kápolnák. Nem kápolnáknak épültek ugyanis.
Szabolcs vármegyét kellett időmig bejárta. Szintén lakóautó?
Nem, Szabolcsban nem lakóautó. Azért a lakóautó azért nem bizonyult igazán hatékonynak. Volt egy pár ilyen lakóautós köröm, és ezeket idő után elhagytam, mert nyilván nagyon sok kápolna van, tehát hogyha pár hetet is mindig rászántam ezekre a kápolnás utakra, akkor is igyekeztem ugye minél többet felkeresni belőlük. Na most nyilvánvaló az, hogy egy lakóautóval elég nehéz oda menni a kápolnákhoz. És hogyha mindenhova gyalog kell menni, mert lerakom a faluba az autót, és mindenhova oda kell menni gyalog, akkor nagyon kevés kápolna fér bele egy napba, és ezért nem túl jó a lakóautó. Egyébként abból a szempontból viszont nagyon-nagyon jó, hogy gyakorlatilag a lakóautóval elmenni kápolnázni, az tulajdonképpen az egy elvonulás. Az ember belekerül a témába, és benne marad akár hetekre is. És én ezt szerettem. Amikor elmegyek egy kápolnához, én azt megnézem, hogy hol van, megpróbálom megkeresni, hogy hol van, de nem nézek róla a képeket. Nem is érdekel, és általában ezek a gyűjtések ezek úgy történnek, hogy jóval előre. Tehát, hogy nem is feltétlenül mindig emlékszem arra a kápolnára. Nyilván vannak kirívó esetek, amikor óhatatlanul látok róla felvételt, de pont ez a lényege az egésznek ennek a módszernek, hogy én szeretném megtapasztalni azt, hogy milyen az a kápolna, és szeretném úgy lefotózni. Aztán utána megnézem, hogy egyébként más hogyan dolgozta fel, de ez engem nem befolyásol egyáltalán.
Mi lesz a képek sorsa? A honlapon vannak, fel lehet használni szabadon, vagy engedélye?
Szoktak belőle vásárolni ezekből a fotókból, hogyha valami non-profit céllal kell a felvétel, akkor szoktam adni, hogyha valaki üzleti céllal használja fel, akkor ezek jogdíjas képek természetesen. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha valaki ebből szeretne a saját projektjeihez képet használni, akkor legalább a költségeket közösen viseljük, hiszen ezek a képek, ezek saját finanszírozásból készülnek, és hogyha összeszámolnám azt, hogy mennyi egy egészen komoly összeg jön neki, hogy mennyit kellett erre ráfordítani. Önmagában csak arra, hogy az ember az országot végigjárja.
Hát igen, a benzin, a szállás, az étel, még itthon is kell, de hát ez nem kétféléres utazás volt. Mennyi van még hátra?
Nincsen sok. Darabszámra nincsen sok, a baj viszont az, hogy ezek az országban most már teljesen szét vannak szórva. Tehát még korábban meg tudtam azt csinálni, hogy hetekig mondjuk csak Győr-Moson-Sopron megyével foglalkozom, most már ezt nem tudom. Szerintem körülbelül olyan 200 kápolna lehet Magyarországon, ahol én még nem jártam, de ezek az országban teljesen szét vannak szórva, a nagy részükről tudok is. Azért nem fotóztam le, mert mondjuk nem voltak jók a fények, amikor ott voltam, vagy éppen felújították őket, vagy állandóan parkolt ott egy olyan teherautó miatt a fél kápolnát nem lehetett látni, tehát egy csomó minden van, ami miatt vissza kell menni, és hát ez most már egy picit nehezebb, mert nehéz most már fölfűzni őket egy-egy útra.
Vannak kis búcsújáró helyek az erdőkben, egy-egy történet, egy-egy csoda fűződik hozzájuk.
Igen, egy nagy bánatom van még ebben, hogy ugye sokan rátalálnak azért a kápolnás honlapra, és időként kapok ilyenekre meghívásokat, és eddig sosem tudtam elmenni, mert gyakorlatilag a munkám miatt is, meg ugye a kápolnázás miatt is annyira feszes a tempó, hogy nem tudtam elmenni. Terve van az, hogy szeretnék ilyen búcsukra elmenni, főleg ilyen külterületi búcsukra, az egy nagyon izgalmas téma, fényképészként is, meg egyébként is érdekel.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Cetis Róbert fényképészt, a kápolnák.hu honlap üzemeltetőjét és tulajdonosát hallották. Ezzel már a műsorunk véget ért, de szokásos felhívásunk még hadd hangozzék el. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új műsorral legközelebb, mához két hétre jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. De addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban először dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát kérdezi az érbetegségekről. Bétó Terika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezután egy pacienst kérdez betegségének jellemzőiről. Kérem, tartsanak velünk!
Milyen jelek utalnak arra, hogy érrendszeri problémánk van? A viszér például sokakat érint. Mikor kell orvoshoz fordulni? A lábfájás vagy a lábzsibbadás utalhat-e érszűkületre vagy más érbetegségre? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ér- és endovaszkuláris sebészeti osztályán, ahol először egy kórterembe beszélgettem egy frissen műtött beteggel.
Pasi aortnára műtöttek.
Miért volt szükség erre a műtétre? Mik voltak az előzmények?
Járás bizonytalanság. Úgy elfárad az ember, hogy le kell ülni, tehát nem megy, szinte elzsibbadnak a végtagjai, és akkor megszűnt a lépés.
Rögtön rájöttek az orvosok, hogy mi a probléma?
Hát nem volt egy egyszerű a projekt, őszinte akarok lenni. Itt alapvetően ilyen vérnyomásom miatt indult el ez a dolog. 200-as vérnyomásaim voltak, sőt több mint 200-as vérnyomásaim. Ugye belgyógyászat többféle kivizsgálási mód alapján arra a következtetésre jutottak, ugyebár már hasi ultrahangtól kezdve CT-ket csináltak, akkor megállapították ezt, hogy nekem hasi aortám el van dugulva, és az alsó végtagok felén nem áramlik a vér. És annyira befolyásolja a vérnyomást is, ugyebár nincs megfelelő keringés, hogy valószínűsítették, hogy ez a projekt. És az lett a vége.
Félt a műtéttől?
Már túl vagyok rajta, de most is félek. Esküszöm.
De most mitől?
Senkinek nem kívánom, hogy sor kerüljön ilyen dolgokra, ilyen beavatkozásokra. Ez nekem egy fájdalmas, a korom miatt valószínű.
Meg szabad kérdezni, hogy hány éves?
63 éves vagyok.
Fájdalmat az nem okozott egyébként? Tehát, hogyha nincsenek a vizsgálatok, akkor önnek eszébe se jut, hogy esetleg a hasi aorta záródott el?
Nem. Tehát, hogyha én nekem nincsenek meg ezek a vizsgálatok, akkor nem tudjuk konkrétan, hogy mi a probléma. Akkor élek tovább ezzel a dologgal. Ki tudja, mik a következménye, valószínű, hogy levágják a végtagját az embernek, hogyha ugyebár nem kezelik, mert a vége úgyis az lett volna.
Ide került az érsebészeti osztályra. Mit mondtak az orvosok, hogy mennyire nagy műtét ez?
Nagy műtét.
És most hogy érzi magát?
Hát alakulóban vagyok.
De érez változást tehát a végtagokban? Igen, jobb egy kicsit?
Igen, hát érzem a végtagjaim a terhelhető, én sikeresnek ítélem.
Remélhetőleg meddig kell még itt tartózkodnia?
Hát szerintem a rotszedések. Benne, hogy szövődmények nem lesznek, láz. Nem
hát tudom. Ha már eddig nem volt.
Eddig nem volt, és akkor, ha nem lesznek, akkor hát nem tudom.
A műtétről beszélgessünk még egy kicsit. Érzette valamit a műtét alatt? Altatták? Hogyan történt?
Igen, gerincbe.
Érzéstelenítették gerincbe.
Erről van szó, és történt, hogy a biztonság kedvéért, ha valami komplikáció fog közbe jönni, akkor el fognak altatni. Hát sajnos közben is csúszott egy kis dolog, és akkor elaltattak. Műtét közben sajnos elzárulódott az egyik lábom artériája. Én csak ezeket hallásból tudom.
És az ébredés milyen volt? Ott álltak ön körül, és közölték, hogy a műtét sikerült.
Igen. Arra emlékszem, hogy lehoztak egy ilyen elkülönítő szobába voltam.
Voltak fájdalmai?
Igen.
És most a műtét után, hogyha hazakerül, van-e szükség valamilyen óvintézkedésre, vagy életmódváltásra?
Vétkezési szokások, ezek a dolgok, ezek szükségesek ahhoz. De elvileg be kéne tartani sok olyan dolgot, ami nem tartunk benn.
Dohányzik?
Dohányoztam, igen. 35 évig igazolt valaki voltam, 20 évig kerékpároztam.
Tehát sportos életet
igen,
élt.
Én azért nem hagytam el magam soha, sőt.
Hát ennek ellenére mégis az érfalakban lerakódnak igen, a pakkok.
A genetikai dolgoktól kezdve sok minden lehet, persze. Hát nem akarok kibújni az ember a felelősség alól.
Hát gyógyulást kívánok.
Hát nagyon szépen köszönöm.
Dr. Mátyás Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház érsebészeti osztályának főorvosa. Azt kérdeztem tőle, hogy milyen érbetegségek a leggyakoribbak.
Ugye szét kell választani, van egy gyűjtőeres érrendszer és egy verőeres érrendszer, és ugye mind a kettő okozhat bizonyos problémákat, olyan értelemben, hogy a normális fiziológiás működéstől eltérő problémák jelennek meg az egyik oldalon, tehát a gyűjtőeres oldalon és a verőeres oldalon. Ezek különböző tünetekkel járnak természetesen, és ugye ennek megfelelően kell diagnosztizálni, illetve gyógyítani valamilyen módon ezeket az elváltozásokat.
Jellemző-e, hogy milyen korú emberek fordulnak önökhöz, az önök osztályához? Fiatalkorban vagy inkább idősebb embereknek a betegsége?
Ezek azért betegségek bizonyos kor után jelentkeznek. A gyűjtőeres megbetegedések azok viszonylag korai, fiatalkor után, mi a fiatalkor természetesen, ugye van, aki 70-80 éves korban is fiatalnak érzi, vagy tartja magát, de viccet félretéve ezek a gyűjtőeres betegségek főleg nőknél okozhatnak elsődlegesen esztétikai, kozmetikai problémákat, a későbbiekben pedig ez az alsó végtagra lokalizálódik, tünetileg elsősorban ez a baj, egy olyan elváltozást, kvázi ugye szubjektív tüneteket okoznak, mint a nehéz láb. Láthatóan megjelennek ezek a kitágult gyűjtőerek, amik se kozmetikailag, se esztétikailag nem megfelelőek, de a keringést alapul véve ezek tényleges, nem csak kozmetikai, esztétikai, hanem valójában orvosilag is problémát jelentenek.
Menjünk sorban, azt hiszem, hogy a viszereket azt mindenki tudja, hogy milyen egy viszér. Valóban esztétikailag is zavaró lehet, de egészségügyi szempontból mit jelent, akinek mondjuk viszeres a lába?
Alapvetően ugye ez abból adódik, hogy valamikor ugye az ember két lábra állt. Ezekbe a gyűjtőerekbe billentyűk irányítják az áramlást, tehát lentről föl a szív irányába. És érthető módon, ugye ezek a billentyűk, ha jól működnek, akkor ugye ez az áramlási irány tartósan megmarad. Ha a billentyűk elégtelenek valami miatt, vagy így született valaki, vagy pedig ugye tartósan olyan álló foglalkozást űz, hogy ugye ez mint egy zsákban, ez a véroszlop egy idő után kitágítja az ereket, és ennek következtében funkcionálisan a billentyűk nem tudnak úgy működni, mint ahogy kéne, és ezért mint egy zsákba pang ez a vér. Érthető módon, ez ugye az érfalon keresztül a szövetek közé is ki-ki áramlik, ezekben okoz szöveti károsodásokat, ez lehet enyhe duzzanat az elején, lehet valamilyen zsibbadásérzés, lehet egy éjszakai ikragörcs, de ha ez tartósan fönnáll, bizonyos idő után bőrelváltozásokat okoz, a legsúlyosabb következménye természetesen egy fekély, ami a bokatájon, alszáron jelentkezik, ami aztán nehezen kezelhető, gyógyítható. Ezeket természetesen időben kezelni, orvosolni kell, nem feltétlenül műtéttel, vannak bizonyos lehetőségek, kompressziós pólyák, kompressziós harisnyák, amik ezt valamilyen módon kompenzálják ezt az elváltozást, de egy bizonyos stádiumban, egy bizonyos betegségi megjelenési forma után valamilyen jellegű műtéttel, akár ugye hagyományos sebészi, akár ugye éren belül végzett, ma már vannak ilyen lehetőségek műtéttel, meg kell szüntetni ezt a beteg rosszul működő felületes gyűjtőeres hálózatot.
Ez a viszér, amiről most beszéltünk. Mi a helyzet az érszűkülettel? Mert hiszen a viszeret azt látja az egyén, hogy kitüremkedik a lábán, mint ahogy beszéltük is, esztétikailag sem jó látvány, viszont az érszűkület az nem látszik. Mit tapasztal a beteg ilyenkor?
Alapvetően két probléma jelentkezhet. Az egyik, amint mondta, érszűkület vagy elzáródás, a másik viszonylag ugye gyakran előforduló a kóros értágulat. Ez főleg a nagyobb ereknél, a hasi medencei verőerek vagy a mellkasi verőereknél jelentkezik. Van egy fiziológiás, tehát egy normális átmérője egy érnek. Bizonyos betegségek sok ok miatt létrejöhet ez, okozhatják, hogy az érfal kitágul, és ez extrém tág is lehet, tehát a normális fiziológiás átmérőnek a 3-4-5-szöröse, ami ugye azt a kockátot rejti magába, hogy egy extrém nagy nyomás nehezedik az érfalra, és ez egy bizonyos idő után nem tolerálódik, hanem kiszakad, és a testüregen belüli vérzés keletkezhet. Ez viszonylag kevesebb alkalommal előforduló baj, de sokkal súlyosabb következménye van, mint a érszűkületnek vagy az értágulatnak. Az érszűkület annak valamilyen klinikai tünetének kell lenni, amit megér a páciens.
De milyennek? Fáj a lába például?
Tehát kell egy optimális vérellátás a szöveti működés szempontjából. Ha ez nem valósul meg, egy kvázi vérhiány jelentkezik azon a területen. Ez leggyakrabban az alsó végtagot érinti, ritkább a felső végtag, ritkább a zsigeri szervek, ritkább a agyat ellátó verőereknél, tehát a leggyakrabban az alsó végtagon, és ugye érthető módon klinikailag vesz észre leghamarabb a páciens, mert ugye jár, minden nap jár, föl kell, fölhúzza a cipelőjét, jár, attól függ, hogy kinek milyen feladat adatik egy nap, mennyit kell járkálni, akinek gyakran többet kell járkálni, 100 métereket, kilométert, vagy a munka olyan, hogy fokozottan vagy erősebben igénybe kell venni az alsó végtaget, ő hamarabb észleli ezt, a vértelenséget, és a vértelenség okozta fájdalmat. Ez ugye hasonlít arra, mintha szűk a cipő, és ugye nyilván szorítja, az is egy ilyen egy hasonló, szubjektíve megélt állapotot jelent, tehát nem sokáig tud egy szoros cipőbe járni, mert érzi, hogy meg kell állni, meg kell húzni a cipelőjét. A alsó végtagot érintő érszűkületeknél pedig hát ugye különböző helyeken jelentkezhetnek ezek a fájdalmak, különböző fizikai igénybevételt követően, járás, különböző járástávolság után, vagy ugye, ha nem síkterepen jár valaki, hanem emelkedőre, dombra, lépcsőre kell menni, az egy nagyobb izomerőt igényel, nagyobb fizikai igénybevétel, akkor ugye ezek jelentkeznek, és ugye jelzi a páciens. Ha orvoshoz megy, ilyenkor viszonylag egyszerű módon közel lehet férkőzni, legalábbis el lehet indulni egy irányba a diagnózissal, meg kell tapintani a perifériás, tehát a bokatájon, a térthajlatban, a combhajlatban lévő verőereket, hogy van-e ott púzus. Amennyiben nincs, lentről fölfelé lehet körülbelül behatárolni, hogy hol lehet a probléma, hol lehet a hiba. A térd alatti szakaszon, a térd fölötti szakaszon, nota benne a csípő, vagy pedig ugye hasi verőérben.
Mit lehet ezzel tenni? Tehát hogyan gyógyítható, műtét által?
Hát nem műtéttel kezdődik természetesen. Az lenne a szerencsés, hogyha a páciens, mikor legelőször észreveszi ezt a furcsa érzést, ezt a fájdalmat bizonyos fizikai megterhelés után, orvoshoz fordulna. Hogyha egy autentikus orvos kézbe kerül, ez lehet egy általános orvos, egy családorvos, mert ugye ezek az alapvizsgálatok elvégezhetők, és hogyha ez igazolódik az első vizsgálati eredményből, akkor természetesen ugye tovább kerülhet érbelgyógyászhoz, úgynevezett angiológushoz, aki ugye speciális ezekkel foglalkozik, majd pedig érsebészhez, vagy pedig olyan intervenciós kollégához, aki nem feltétlen sebész, hagyományos sebészi módon, hanem ugye egy katéterrel éren belül próbálja korrigálni ezeket az elváltozásokat.
Nincs ennek nagy veszélye, hogy éren belül ezeknek a katétereknek, hiszen hogyha valahol szűkebb az ér, esetleg megrepedhet.
Nem, hát ez ugye egy laikus számára ez egy teljesen logikus, vagy ugye várt kérdés. Ezek ma már technikailag egy olyan magas szinten és olyan biztonsággal végezhetők. Teljes alternatíváját biztosítják a hagyományos sebészi beavatkozásnak. Sok esetben előny ennek a beavatkozásnak, hogy nem kell különösebb érzéstelenítési módot alkalmazni, nem kell altatni a beteget, nem kell egy gerincérzéstelenítés, mert ez ugye egy helyi érzéstelenítésből bevezetett katéterrel is sok esetben korrigálható. Másszor pedig vannak olyan kicsi, olyan sebészileg nehezen elérhető érszakaszok, amiknél kifejezetten előny, sőt sokkal technikailag is, meg a beavatkozás eredményét tekintve is sokkal előnyösebb.
Az én esetem az még külföldön kezdődött, Angliában éltem éveken keresztül. Egy mellkasi fájdalommal kerültem be sürgősségi osztályra, ahol megállapították az első CT felvétel után, hogy van egy mellkasi aneurizmám. Az érdekessége ennek a dolognak az, hogy az aneurizma nem okoz fájdalmakat. Ezt egy csendes gyilkosnak is nevezik.
Ez egy vele született dolog, ugye?
Több mint valószínű. Az engem kezelő orvos azt mondta, hogy aneurizma attól alakulhat ki, ha valakinek egy trauma, például mondjuk egy autóbaleset érés, megnyomják a mellkasát például. Ha valaki erős dohányos, de én életemben nem szívtam el egy szál cigarettát se, illetve hát idősödő embereknél 70 év kor felett alakulhat ki az, hogy elgyengül az érfal, és kialakul egy ilyen aneurizma.
Hát akkor ennél még ez a veszély nem áll fenn.
Nem, és ennek ellenére viszont azt mondta az orvos, hogy ez a fájdalom, ami volt, és valószínűleg nem az aneurizmám okozta, mentette meg annak idején az életemet, mert egy hét, maximum egy hónapon belül az eldurrant volna a mellkasomba.
Akkor önt mellkasi műtétje volt?
Érsebészeti úton operáltak, ágyékhajlatban bemetszésen keresztül érsebészeti úton felmentek, és úgy egy fémhálót helyeztek el, és zárták el ezt a értágulatot, és így megoldódott ez a probléma. Viszont pár héttel ezelőtt újra volt ez a nagyon erős mellkasi fájdalmam. Újra
mert hogy mikor volt ez a beavatkozás?
2021-ben. Most újra volt egy ilyen mellkasi fájdalmam, bekerültem a kórház sürgősségi osztályára, ahol hát CT felvételt készítettek, de mivel van ez a fémbeültetésem, nem igazán sikerült megállapítani, hogy valami eltérés van, valami probléma, ezért tovább lettem utalva, így kerültem ebbe a kórházba, és itt egy érfestést végeztek nálam a tegnapi nap folyamán. Ugyanezzel a módszerrel, csak itt nem altatásban, hanem helyi érzéstelenítéssel. És
nem fájt?
Inkább a kellemetlent mondanám, viszont azt tudom mondani, hogy bármikor bevállalnám, akármikor is, hogy kiderüljön, hogy bármilyen ilyen probléma fennáll még. Hál' Istennek azt tudták mondani, hogy annak idején jól elzárták ezt az aneurizmát, ez nem tágult tovább, nincsen elfolyás, újabb aneurizmát nem találtak, úgyhogy más téren kell tovább keresni. Most vagyok 43 éves, tehát azt tudom mondani, hogy ez nem a kornak a függvénye, az érpanaszok bárkit utolérhetnek fiatalabb, idősebb korban is. Ezek általában csendes problémák, nagyon sok esetben nem okoznak fájdalmat, tüneteket. Azt tudom mondani, hogy érdemes a megelőzésre, a kivizsgálásokra elmenni, odafigyelni az orvosok javaslataira, vérnyomást kell folyamatosan mérni.
Hát igen, ez nagyon fontos dolog. Mondta, hogy nem is dohányzott soha. Genetika esetleg közrejátszhat, családban volt valaki érbetegségben szenvedő?
Ezt mondta az engem kezelő orvos is, hogy valószínűleg ez genetikailag alakult ki. Igazándiból nem tudok olyat mondani, hogy a családban bárkinél lett volna ilyen probléma.
Mindig ott próbáljuk gyógyítani, ahol a legfókuszáltabb, a legproblémásabb az az elzáródás vagy szűkület. Ritka az a helyzet, amikor idézőjelben tetőtől a talpáig kell egy kiterjesztett érműtétet, vagy egy ilyen éren belüli beavatkozást, tágítást, vagy bármiféle egyéb dolgot végezni. Tehát mindig mi a klinikai tünet alapján és a elvégzett diagnosztikus vizsgálat alapján lokalizáljuk azokat az érszakaszokat, amelyik feltehetően a problémát, panaszt okozza, és ezeket igyekszünk korrigálni a legoptimálisabb módon. Optimális azt hiszem a beteg számára a legkevesebb műtéti vagy beavatkozás kockázatát jelentse, és a legeffektívebb eredményét ennek a beavatkozásnak.
Nagyon sokat beszélünk a prevencióról. Van-e az érbetegségek esetében prevenció? Tehát tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne alakuljanak ki érbetegségek a szervezetünkben?
Hát ha verőveres rendszerre gondolunk, elsősorban meg a gyűjtőeresnél is, ugye életmód. Ezt ugye próbáljuk orvosilag és mindenféle egyéb módon közölni a páciensekkel. Ugye itt van elsődlegesen ugye a nikotin, a dohányzás. Másodszor itt van az alkohol, harmadszor itt van ugye az étkezés, mindenféle olyan táplálkozási szokások, amik érzsírsav szintjét kevésbé optimális módon tartják.
Tehát, hogyha magas valakinek a koleszterin szintje, akkor joggal félhet attól, hogy valamilyen érbetegsége lesz?
Nagyobb valószínűséggel várható ez. Természetesen ugye itt van a magas vérnyomás, ez ugye a kettő egyben van, mert valamilyen módon ez egy ilyen belső reguláció, valószínűleg azért magasabb, mert már van egy ilyen érbetegség, egy rigidebb érfal, és ezt kompenzálni kell valahogy a szervezetnek, ami aztán egy ilyen ördögi körként tovább rontja magának az ér állapotának, érfalnak az állapotát, tehát ezek nehezen szétválasztható dolgok, tehát de eléggé komplex dolog ez az egész. Ugye a furcsa dolog az, hogy számtalan érbeteg jelentkezik nálunk, megígéri, megfogadja, hogy nem fog dohányozni, megígéri, hogy odafigyel az étkezésre, megígéri, hogy szedi a zsírsav csökkentő. Ma már elég sok hatékony gyógyszer van erre is. Természetesen, amikor egy kicsit jobban érzi az állapotát, saját magát, akkor az első dolog az, hogy előveszi a cigarettát, lemegy az udvarra és dohányzik. Ezek ugye elkeserítő érzések a beavatkozásokat végző orvosok számára.
Mintha rombolnák az ő munkáját.
Hát kevésbé értékelik, vagy egyáltalán nem. Ők maguk aztán nyilván egy idő után visszajönnek, mert nyilván, hogyha ez az ágens, ami ugye ezt fönntartja, vagy kiváltja, nem szűnik meg egy másik szakaszon, vagy az éppen a helyreállított érszakaszon egy újabb problémát jelent. Ilyenkor ugye egy rossz érzése van az orvosnak, hogy ő ilyen frusztrált munkát végez, mert ugye ő biztosan tudja, hogy ez az eredmény ez nem lesz tartós, pontosan emiatt, mert így áll hozzá a páciens, illetve hát az egész dolog. Nem mindenkinél van ez így, vannak bizonyos ugye veleszületett dolgok, vannak olyan genetikai problémák, amik ugye okozhatnak ilyen elváltozásokat, de az esetek többségében ezek a külső tényezők, amiről beszéltünk, nagyban hozzájárulnak ahhoz vagy a verőeres oldalon, hogy ezek az elváltozások bizonyos életkor után vagy kialakulhat.
Beszéljünk már arról, hogy a zsibbadás, a lábzsibbadás és a hideg lábérzés az érbetegségre utal-e?
Is, meg nem is. Itten nem beszéltünk, ugye az érbetegségnek milyen kockázati tényező, nagyon lényeges a cukorbetegség. A cukorbetegség egymaga olyan érfal betegséget, elváltozást okoz egy bizonyos idő után, hogy súlyos érszűkületek, elváltozások, elzáródások, kvázi ugye egy visszafordítottan keringési zavarok keletkeznek, ami ugye az esetek egy részében sajnos azzal jár, hogy bizonyos végtag részek, lábújak, láb, akár a végtag elveszhet. Ezeknél a betegeknél az érbetegségek gondozása, kezelése, gyógyítása extrém módon fontos, mert egy bizonyos idő után ez teljesen lehetetlen, tehát olyan súlyos érkárosodásokat okoz, illetve következményesen olyan súlyos szövetkárosodásokat, elhalásokat okoz a végtagon, ami aztán visszafordíthatatlan, tehát a végtag elvesztése az amputációhoz vezet. Enyhébb esetben kérdezte ezt a zsibbadást. A zsibbadás lehet egy kezdeti érszűkület vagy érelzáródásnak a tünete is, de gyakran megtévesztő, mert ugye a cukorbetegeknél azon túlmenően, hogy a kicsi ereket károsítja, és aztán a többi eret is, károsítja a perifériás idegeket, és a perifériás idegeknek, tehát a lábujjak, láb, esetleg kézujjak, egy olyan idegkárosodást okoz, ami ezt a zsibbadást, tehát egy megszüntethetetlen, ez borzalmas érzés, ahogy a beteg beszámolnak róla, a zsibbadást okoz, ami a mindennapi életét szinte elviselhetetlen befolyásolja. Ilyenkor ugye nagyon fontos szétválasztani, hogy a cukorbetegeknél csak a idegkárosodás okozza a zsibbadást, vagy pedig ez már kombinálódik egy ér és ideggel. Minden esetre ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges feladat az orvos számára, hogy ezt válassza szét, vagy pedig ugye döntse el, hogy ez vagy az van, és ugye sok esetben mind a kettőt befolyásolni, kezelni kell.
Akkor összefoglalva, tulajdonképpen milyen jó tanácsot tudna adni hallgatóinknak, mire vigyázzunk, hogy ne legyünk semmiféle érbetegségnek kitéve.
Ezt ugye nyilván ez elkerülhetetlen bizonyos helyzetekben, hogy ne betegedjen meg egy bizonyos érszakasz, akár a gyűjteres, akár a verőeres. Nagyon fontos dolog, hogy egy korai felismerés az ugye jelentősen megkönnyíti, vagy biztosabbá, optimálisabbá teszi a gyógyítást, a gyógyulást. Másrészt pedig hát mindenféle olyan károsító tényező, amiről itt beszéltünk, de hát ez csak egy része, számtalan ilyen van. Ma már ugye olyan informatikai világban élünk, hogy minden kérdésre kaphatunk választ, ezeket ugye nyugodtan föl kell tenni, akár a mesterséges intelligencia használatával, akár bármilyen olyan fórum, ahol ez elérhető, és hogyha ilyeneket észlelünk, és ugye valami módon ugye ide irányítja a gondolatunkat, vagy figyelmünket, akkor természetesen ezt már nem a mesterséges intelligenciával kell tovább vinni, hanem orvoshoz kell fordulni, szakemberhez, vagy bizonyítja, vagy ugye kizárja ezeket a dolgokat, és egy olyan irányba viszi tovább a betegnek, vagy a páciensnek a mindennapját, hogy az a lehető legsikeresebb, legoptimálisabb legyen, ha gyógyítani kell.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Mátyás Lajost, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház érsebészeti osztályának főorvosát az érbetegségekről kérdezte Bitót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő riportere. Ezt követően betegek is elmondták saját tapasztalataikat. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. You took my heart, let it bleed. You took my heart, let it bleed. You took my heart, let it bleed. Wrote your love songs in my sleep. Wrote your love songs in my sleep. I saw you dancing on the street. I saw you dancing on the street. Wrote your love songs in my sleep. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. But it's late and I'm drunk. And I want you to know I feel your golden, golden glow. Now I'm the end. Hang your painting on the wall. Are you missing me at all? Hang your painting on the wall. Tell me why you never call. Yeah, I keep losing sleep. Baby, it's you I really need. Don't make me bleed, don't make me bleed. I need is you I need. And I recall the days we had before. And I know that we're not talking anymore. It's late and I'm wasted. And I want you to know I feel golden, golden gold. Now I'm the indigo.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!